Második fejezet. A következő esztendőben, mely az 1933-as névre hallgatott, az Ábel harmadik kötetét is megírtam. Könyvem alapját és meséjét azokból a benyomásokból és eseményekből hordtam össze, amelyeket Amerikában a helyszínen észleltem vagy éltem át. Sőt, a kelleténél jobban ragaszkodtam a valósághoz, és így megszűkítettem a képzelet útját, és megnehezítettem a költői indulat szárnyalását. De ezek olyan hibák voltak, amelyek a kézirat sorsát sem az erdélyi szépmíves C-nél, sem a budapesti révai könyvkiadónál nem nehezítették. Családi vonatkozásban ilyen félét nem mondhatok. Ugyanis a féltékenység ördögfia annyira megszállta a feleségemet, hogy már az angyalokkal való találkozásomban sem voltam ártatlan. Lépteimet örökösen fürkésztem, mint a vadász a vad nyomát. Leány és asszony ismerőseim valahányan az ő gyanakvása udvarában ültek, egyik másiknak gyakran a sarkában volt, hát ha titkolt találkán együtt csípne minket. Mint a laska tésztát, nyújtottam a türelmem. Végül azonban úgy elvékonyodott a tészta levél, hogy tovább nem lehetett nyújtani. Fogtam tehát a sátorfámat, és ott hagytam a családi fészket, ami nem is történt olyan nehezen, mint ahogy a remény hunyorgása után történhetett volna. Mint a vadász a fegyverét, fogtam én is az írógépet és azt a két kuffert, amelyekben a legszükségesebb holmik voltak. Írományaim és könyveim mind a helyükön maradtak, mint a kutya a vackán. Bizonyos voltam ugyanis abban, hogy a feleségem megnövekedett hozományomat gondosan rendbe gyűjt, és majd elküldi utánam. A mozgósított podgyásszal kitorlódtam át a kapun, és elhelyezkedtem a fiáker kocsin, amely várt reám a ház előtt. Mehetünk, mondtam. Gihé, szólt rá a lovakra a kocsis. Lassan elindultunk, s mint akinek 100 éve is van rá, hogy kényelmesen döcögjünk a kővel kirakott úton. Vedlet kucsmája alatt üdült a kocsis. Az egyik ló biccentve járt, a másiknak pedig csonka hold volt a homlokán. Megmondtam, hogy merre menjünk, majd gondoltam, hogy egy kicsit társalgunk, és megkérdeztem. Hány évesek a lovak? 20, mondta a kocsis. Látva, hogy a társalgás nem lesz gördülékeny, csak akkor szólaltam meg, amikor a Holdvilág utca tájékán célhoz értünk. No, megjöttünk, mondtam. A podgyászt leszedtem a kocsiról, és búcsút mondtam a kucsmás embernek. Aztán a csomagokkal együtt bevonultam a kapun, s a ház oldala mellett rámentem egy gondozott gyalogútra, mely bokrok sorfala között egy kerti házacskához vezetett. Ez a házacska volt az én új otthona. Az özvegy háziasszonykinek a lányával 21-22-ben együtt jártam a kereskedelmi akadémián, mosolygós kedvességgel fogadott. Kinyitotta a házikó ajtaját, csak kulcsot a kezembe adta. Hát rendezkedjék be, és érezze magát otthon. Azután visszavonult az utcára néző házába, ahol a lányával együtt lakott. Én pedig csak ugyan berendezkedtem a házikóban, melynek egy kis szobácskája volt, és egy rendes nagyságú dolgozó szobája. Amikor már minden a helyén volt, ami volt, akkor rágyújtottam egy szivarra, és belé ereszkedtem a bőrszékbe, mely az egyetlen kényelmes ülőhely volt a kerti lakban. A bódorgó szivarfüstben az emlékezetem végigfutott a házasságom évei. Ezeknek az éveknek az eseményeit úgy akartam az emlékezetem színes fonalára fűzni, hogy ott ne csak megmaradjanak, hanem igaz gyöngyök is legyenek. Az igazság pedig az volt, hogy a lélekindulás novellája az ő buzgalma nélkül talán sohasem jelentek volna meg Kolozsvár. Hálás szívvel is gondoltam rá, amikor a könyvet, íróságom első könyvét Amerikában 1925 húsvétján kézhez vettem. Sőt, a hálám annyira megdagadt, hogy egy év múlva Kolozsváron főszerep jutott neki abban a látványosságban, melynek a neve házasság volt. Eleinte nagyobb bajok a házasságban sem látszottak lenni, de azután tisztes polgári ízlését és nyugalmát, a pletykálkodás és az én céltudatos életem hullámai megzavarták. A zavar hasadékain keresztül a féltékenység ördögfia úgy belé szivárgott, hogy már akkor is kutyálkodni látott, amikor otthon látott. Jobbnak véltem tehát, ha befejezem a mondatot, és pontot teszek utána. Vagyis főhelyet biztosítok az irodalmi gondnak és vívódásnak. Értelmileg és ösztönösen egyaránt úgy találtam, hogy ez a törekvésem, valamint a mások és önmagam iránt való szigorúság minden egyebet megelőz. Ha már úgy történt, hogy az emberi létezés fáján az irodalomnak kezdtem fészket rakni. Éppen olyan éveket éltem, amikor írói mi voltam gondjai és vívódásai a legerősebbek voltak. Mindenek előtt a puszta valóság és a költői szárnyalás állandóan harcban állt egymással. Ha költői megfogalmazás mellőzésével a szigorú valóságot próbáltam ábrázolni, akkor az elégedetlenség mardosott. Ha pedig a valóság fölött a költői megfogalmazásnak adtam a főszerepet, attól kellett tartanom, hogy a kor sürgető kérdéseire nem adok megnyugtató választ. Mindezeket szóba kell hoznom, mert a 45 utáni bírálatoknak állandóan visszatérő állítása, hogy ez és ez a könyvem, például a Hazai tükör, a Szirom és boly, vagy a Bölcső és bagoly, realista mű. Míg más könyveket, például a Jégtörő Mátyást, a misztikum félhomályában tartotta. Eme fölfogás alapján majdnem általánossá terjedt rólam az a vélekedés, hogy bennem az alkotói stílus kissé a külső körülmények folytán is. Hol a realizmus, hol pedig a misztikum között jön és megy, illetőleg megy és jön. Mint az emberi létezés és az irodalom más fontos kérdéseiben, a realizmus és a misztikum dolgában is igyekszem igazságos lenni. Márpedig az igazság az, hogy mindig nyughatatlanul törekedtem arra, hogy mondani valómnak megfelelő kifejezési formát találjak. Ezért írtam éppen ezekben az években olyan novellákat, amelyek egy korszerű, s félig meddig tehetséges írónak dicséretére válhatnának. Ebben novellák közül csak a következőket említem meg. Szeder és Butyka, Pohártörők, Vagy szerencse, Dög a természetben. Az előőrse az e fajta írásaimnak egy Bomba című elbeszélés volt, mely tüntető munkásokról szólt, amely a Korunk folyóiratban jelent meg, és úgy elbújt előlem, hogy azóta se láttam soha. Látva, hogy az említett novellákkal a Pegazus egyik oldalára estem, visszabillenés közben bibliai tárgyú novellát írtam, és olyan meséket, amelyekről azt hiszem, hogy a gyökerük a népi észjárásban van, de a lombozatuk az enyém. Ezek mellett ösztönös szimattal megírtam egy Test és Lélek című elbeszélést, melyről ma is azt hiszem, hogy a mindennapi valóságnak és az emberi élet felbukkanó lelkének összesímuló találkozása. Az a kettősség, vagyis a testnek és léleknek jelenléte az emberi személyiségben gyakran láthatatlan csatatérré teszi a személyiség életét. A csatatér helyén harmóniát csak úgy tudunk teremteni, ha a test és lélek egymás elleni harcából az emberi élet egységét próbáljuk megteremteni. Ha ezt meg tudjuk, vagy meg tudnók csinálni, sokkal boldogabbá tennünk az embereket, s velük együtt természetesen a társadalmat. Írásaimban ezért annyira a visszajáró törekvés a test és a lélek egységének szolgálata. És ezért mondja, a látható valóság nem feledkezik meg a népmese lebbeméseiről, sem az úgynevezett misztikus irodalmi kifejezés a való élet tényeiről. Vagyis ahogy a test és a lélek egységét igyekeztem és igyekszem szolgálni, úgy a valóság és misztikum irodalmi formájának együttes és harmonikus megjelenítésére vágyom. Mindennapi szóval ezt úgy tudnám kifejezni, hogy az én irodalmi törekvésemben a misztikum az emberi létezésre kiterjedő valóságot jelenti, mely a társadalmi realitás hullámzásait is magához akarja vonzani. Mindig arra vágytam, hogy egy ilyen művet próbáljak megteremteni, és éppen abban az évben éreztem, hogy a kéreg alatt fészkelődik egy ilyen könyvnek a rügye. Remélem, erről a rügyről hamarosan beszélni tudok. Jó időben gondolkodtam a puszta valóság és a misztikum együttesen jelentkező irodalmi formáján. Vagyis éppen fogékony napjaim voltak arra, hogy a létezés kiterjedtebb és maradandóbb irodalmi formáját megteremtsem. Mert ugyanis nem csak az első osztályú vasúti szabadjegyet küldötte el nekem Vajda Sándor, hanem a brassói lapokban egy olyan cikk jelent meg, amely a dilettantizmus pecsétjét haloványon ránk ütötte. Nevezetesen a lapnak egy okos és szemfüles tudósítója megkérdezte Budapesten Karinthy Frigyest, hogy mit szól ahhoz a jelenséghez, amely kezdi külön választani az akarnok erdélyi irodalmat a művészi törekvésű magyarországitól. Hát én háborogtam. Két okom is volt a háborgásra. Az egyik az, hogy éppen akkor tájban napokon keresztül hívottam azon, hogy a mondani való és a művészi forma összhangját keresse. A másik ok pedig az volt, hogy az Erdélyben virágzásnak indult irodalmat, mint dilettáns csökevényt, a sorok között kitagadta az egységes magyar irodalomból. Gondoltam, hogy tisztelet ide, tisztelet oda, nekem erre válaszolnom kell. Szándékom egybeesett a brassói lapok szándékával, mert a szerkesztőség sürgős levélben ajánlotta fel nekem a válasz előjogát. A lap, melynek akkor Füzi Bertalan volt a szerkesztője, a legkülönbb napilapja volt az erdélyi magyarságnak. Humanista, szocialista utat követett, és így gyakran ellentétbe került a Budapestről jóváhagyott erdélyi magyar politikával. Az újságban Tiszta beszéd címen nekem is volt egy rovatom, ahová véleményemet szabadon megírhatta. Példának okáért tiltakozhattam a Sallai és Fürst kivégzése ellen, vagy megfújhattam kürtömet a kezdődő német veszedelem ellen. Mindezek mellett a szerkesztőség még úgy is vélte, hogy az egységes magyar irodalom sérelme ügyében az írók közül leginkább én válaszolhatok. Ott a brassói lapokban válaszoltam is. Válaszomat nem csomagoltam vattába. Megírtam, hogy az irodalom nem régüres térben és mesterségesen előállított csodaszer, hanem annak a kornak a tükre, amelyben élünk. Ha mi erdélyiek a társadalmi és politikai eseményeket az irodalomban is előtérbe állítjuk, ezt az éber lelkiismeret téteti velünk, mert ugyanis a magyarság és legtágabb értelemben az emberiség sorsáért felelősnek érezzük magunkat. Ha valami bánt és fenyeget minket, vagy a kínszenvedés füstjébe löknek, akkor ennek hangot adunk. Utóvégre Dózsa György sem mondott cinikus vicceket, amikor sütötték. Írásomnak vagy a tartalma, vagy a hangja miatt gyors hatása volt, mert Kosztolányi Dezső jelentkezett hamarosan a válasszal. Kedves és tapintatos modorában megmagyarázta az ügyet, s megkérdette a szent békét. Ezzel azután az összecsapás annyira avarba hult, hogy a későbbi esztendők során nem emlegette Karinthy soha, s a sérelmet én is a soha aladár papíros üzletében felejtettem. A kedvemnek a szálai reménységé majd akarattá fonódtak össze. Ebben a duzzadásban nem sokára azután, hogy Dózsa György irodalmi ábragyanán szerepelt, váratlan és kedves vendégem érkezett. Először csak annyit hallottam a betett ajtón keresztül, hogy valaki suppogtatja künt az ajtó előtt a lábát. Azután erőteljesen koppintott, de a szabad vagy tessék-tessék biztatás fölösleges lett volna, mert a látogató belépett. Nagy Imre volt a Csíg Zsögödi hírneves festő. Abban is megelőzött Nagy Imre, hogy illendő szavakkal fogadja, mert már az ajtóban így szólt. No, Remete úr, gyónni jöttél? Talán kérdezte. Kényelmes volna neked gyóntatni? Folytatta. Hadd el úgy, mondta Imre. Hanem az lenne a kényelmes, ha én gyónnám meg a te bűneidet. Hány zsákkal van? Ott van egy kicsike zacskóval. Jó ideig így beszélgettünk jelképesen, és a gondolataink háta mögül. Ezen a módon ugyanis jól megértettük egymást. De ha a valósággal nem játszottunk volna, akkor ő azt hitte volna, hogy én megváltoztam. Én is azt hittem volna, hogy ő megváltozott. Időteltével Fokhegyről megemlítette, hogy az Erdélyi Helikon íróiról tusrajzban sorozatot csinál. A városi tanács megrendelése alapján. Egyazután muszáj neki rólam is készíteni egy rajzot. Ennek a rajznak az elkészítését viseljem isteni türelemmel, annál is inkább, mert én vagyok benne a bűnös. Tudnélik, ha nem volnék az erdélyi helikon tagja, akkor ő nem nyomorgatna engem. Mivel azonban kézzel, lábbal az vagyok, hát az ilyen büntetéseket el kell angyali türelemmel viselni. Ember legyen, aki az ilyen nyakateket okfejtést megérti. De én az voltam, úgy hiszem, és olyan jó ízzel és nagyokat nevettem, mintha valahol Isten szándékában és nyomorgatás nélkül már készült is volna a rajz. Végül abban állapodtunk meg, hogy másnap a déli időben elmegyek a műtermébe. De abból a célból, hogy minél jobban fölkészüljünk egy olyan dologra, amire egyáltalában nem kell készülni, a Bagolyvár vendéglőben még aznap este találkoztunk. Bagolyvár igen jó nevű étterem volt, ahová választékos emberek jártak, s ahol Kőrösi Dudus nevű cigány prímás játszott. Ha én nem is tartoztam a választékos emberek közé, választékos volt a vacsora, amit kértem. Imre, mint gyakorlott vegetáriánus, mindenféle zöldséget rakatott maga elé, és azokat jó ízűen ette, mint egy gúnár. Valami borocskát is ittunk, de nem sokat. De ahhoz elég volt, hogy Imrében a jókedv arany kulacsát kinyissa, és oda intse Dudust, mondván neki. Hallgass ide, ember! Tudod a lúdjaimat? Az egy dal, kérdezte a prímás. Nóta, uram, mondta Imre. Székely nóta? Menasági mégpedig. Akkor azt nem tudom, mondta Dudus. Erre Imre festő, aki fütyülni és énekelni is remekül tud, egy kevés fütty kacskaringója után a szemébe énekelte a prímásnak a menasági nótát. Lúdjaim, lúdjaim, 12-en vagytok, s mind a 12-en hófehérek vagytok. És ahogy elénekelte jó ízű tréfával, amely önmagának éppen úgy szólt, mint a prímásnak, nevetve utána tette. Énekelte Nagy Imre 43 éves, csíkzsögödi festő és gazdálkodó. Olyan jó kedvünk lett a semmitől, hogy fizettünk, és elmentünk egy mutatványos helyre. Mégpedig a Palasz nevű kávéházba, ahol annak idején az Ábel a rengetegben című könyvre a szerződést Lantos Kálmán aláíratta velem. Most esti idő lévén Lantos helyett mutatványos hölgyek ültek, vagy jártak, keltek, akiket a kövér Müller úr táncra és a vendégek szórakoztatására szerződésben tartott. Egy fal melletti magasan támlás és három oldaláról zárt asztalhoz ültünk, és én kértem egy üveg bort. Amikor azt megittuk, az Imre tekintetén láttam, hogy a hófehér lúdjai megszaporodtak. De azután hirtelen elborult az arca, és nagyot sóhajtva így szólt. Hely, töksi, töksi! És nyomban rendelt egy üvegbort. Ha nem haragszol, ki az a töksi? Na, mit gondolsz? Kérdezte vissza Imre. 21 éves, mondtam. Sokkal kevesebb. Ejhaj, gondoltam magamban. Ebből az Imréből, ha így megy, még Lilium tipró lesz, de folytattam a játékot. Barna, vágtam ki. Imre a lelkiből nevetett, majd azt mondta, hogy töksének a családfája csak ugyan barna, mert töksi egy medve, bocs. Néhány hónappal azelőtt valami erdei munkások hozták ajándékba neki. De akkor még olyan kicsi volt, mint egy labda, és csak csupán édes tejjel élt. Vettem hát neki egy cuclit, s urasan úgy nevelkedett. Amikor már akkorácska volt, hogy hozta a medve formáját, gondoltam, hogy a tejtől elválasztom. Hát a cuclit akkor megtagadtam tőle, de hogy nagy zökkenő ne legyen, cucli helyett a két ujjamat dugtam a szájába. Egy ideig becsületesen szopta az ujjamat, de mikor egy csepp tejet sem tudott kisajtolni belőle, méregbe esett, és haszontalan ujjamat istenesen megharapta. Én is megharaptam volna, mondtam. Imre már úgy benne volt a töksi történetében, hogy a megjegyzésemet talán nem is hallotta. Így hát a medvebocs ellenvetés nélkül nőtt és erősödött. És ahogy nőtt, mindinkább kezdett a szomszédok kertjébe átjárni. Ott a kertben pedig felmászott a gyümölcsfákra, s azokról a gyümölcsöt mind lerázta. Emiatt a szomszédok kezdtek panasszal hozzám járni. És milyen az ember, ha megszeret egy állatot? Töksi helyett fizettem a kárt. Már sok pénzembe került volt, amikor egy szekeres ember ostorral a keziben beállított hozzám, és ezt mondta. Hát, festő úr, azt mondják, hogy magáé a medvebocs. Melyik medvebocs? Kérdeztem tőle. Amelyik felment a szekeremre. Ott megdúskálta a drága medgyet, azután lehaigálta a gyermekeknek, akik óbégattak a bocsnak. És maga az alatt hol volt? Kérdeztem tőle. Erre a szekeres pótlólag hozzátette, hogy ő ernyős szekérben viszi a medgyet, amelyik a szekér derekában magas deszkafalak között jön a vásárra. Ő háttal ül a virító ászoknak, s háttal ült akkor is, amikor a gyermekek nagy rivalgását meghallotta. Megállítván a lovakat, hogy ott hátul a szekér mögött mi van, hát azt látta, hogy egy medvebocs két marokkal dobálja le a medgyet a gyermekeknek, akik emiatt úgy ünneplik a bocsot, mint egy képviselőt. A gyümölcs felét így ledobigálta, a másik felét pedig összetúrta, furta. Hát, ha magája a medvebocs, mondta végire, akkor fizesse meg a káromat. Mit csináljak, gondolta Imre. Töksit nem tagadhatja meg, és a szegény embert sem hagyhatja kárban. Tehát kifizette a medgyet. De a medvebocsot is másnap elajándékozta a román papnak, aki nagyon vágyott a medvebocsra. Hát nagyjából így volt, mondta Imre, s hirtelen, mintha a kedvét is a román papnak ajándékozta volna, fizetni akart. Amikor a főpincér előterjesztette a számlát, akkor Imre láthatólag megborzadt, mert nem csak a bor, hanem néhány pohár pezsgő is volt a bor mellett. Hát ez mi? Kérdezte Imre. Amit ez a két csinos hölgy fogyasztott, mondta a főpincér. De mi nem mondtuk, hogy a terhünkre igyanak. De szokás, uram! Imre nyelt egyet, és szünetet tartott. És mennyi is ez az egész? A főpincér ismét leolvasta a számláról az összeget. Ez lehetetlen, uram. De miért lehetetlen? Kérdezte a főpincér. Azért, kedves uram, mert ez nálunk egy bornyúnak az ára, mondta Imre. Azután kifizette a csíkzsögödi borjúnak az árát, és a tapasztalat paripáin elindultunk haza. Utunk a Biazini fogadó előtt elvált egymástól. És hogy Töksi, aki átállta a görög-keleti vallásra, avagy a füstbe ment borjú nem zavarták-e Imrének az éjszakai nyugodalmát, azt a mai napig nem tudom. Biztos azonban, hogy másnap rólam a tusrajzot olyan remekül megcsinálta, hogy leesett a városi tanács álla. Jobban mondva az egyik álla, mert ebből kettő volt neki. A rajz után nehogy egy vonás miatt esetleg hiába keressen otthon, megmondtam, hogy valamelyik közeli napon hazautazom a szülőfalumba. Ezt 3 nap múlva meg is tettem. Az ingyen jeggyel természetesen egy első osztályú fülkében ültem, ahol rajtam kívül csak egy román katonatiszt és 2 szakállas pópa ült. A kalauz miközben vizsgálta a szabad jegyet, 2-szer is megnézett engem, és láthatólag ámuldozott, hogy az állam mi könnyelműen vesztegeti az ilyen drága jegyeket. Estére járt az idő, amikor Székelyudvarhelyre megérkeztem. Ilyenkor tavasz végén az éjszaka elejét és végét a tél és a nyár megfelezik. Elmentem hát abba a fogadóba, amely a kőkereszt háta mögött áll. A kőkereszt nagyon régi azon a kis téren, és így volt ideje rábeszélni a vásáros embereket, hogy róla nevezzék el a teret. Különösen a keddi napokon, vagyis a heti vásárnapjain reggeltől estig prédikált azoknak, akik a világon mindenfélét árultak, vásároltak. De a háta mögött a fogadó sem volt fiatalabb. Talán éppen a semmiből ő kísérte oda az ábrás kőkeresztet, gondolván egy kicsit duhaj, de ártatlan lélekkel, hogy csapkodó égi háború idején ne legyen neki messze a menedék. Hát ide mentem vacsorázni, ebbe a fogadóba. Gondoltam, itt ízletes vacsorát fognak adni, mert a zóna ételeik, melyeket a korábbi időben én is a fogadó széles tornácán néha elköltöttem, igen ízesek voltak. Arra is kellett gondolnom, hogy éjszakára valahol szállást verjek, mert a szülőfalu még 12 kilométerre volt, és odáig a közlekedés, különösen esti időben, a gyarlóság útján történt. És valami nagybátyám is volt, a nagyapám testvérének a fia, aki alig tudott volt átbukni az érettségin. Aki vérszava címszó alatt ezt azt néha kért tőlem, akiről azt hallottam, hogy ebben a fogadóban mindenes. Alig ültem le az egyik asztalhoz, az én nagybátyám mindjárt igaznak bizonyult, mert odajött az asztalhoz, és így szólt. Na, szervusz, hazamész? Holnap reggel, mondtam neki. Reggelig pedig egy olyan vacsora, amit sohasem fogok elfelejteni. És éjszakára egy vendégszoba, melyet esetleg elfelejthetek. Minden lesz, szólt a nagy lélekkel Bandi bácsi. Azután fürge mozgással eltűnt. S mi alatt az én lassú eszemmel ötig számoltam volna, két korsó sörrel ismét megjelent. Az egyik poharat elém tette, a másik mellé pedig odaült maga is. A pohar a talpával megütögette az asztalt, azután rám emelte a söritalt, és így szólt. Szervusz, no! Bár nem az én kérésemre, hanem isteni sugallatra és a maga kedvére hozta Bandi bácsi a sört, mégis ittam néhány jó kortyot belőle. És ennek a néhány kortynak az íze mellől ámulattal néztem, hogy egy hajtásra a korsó sört Bandi bácsi mind megitta. A vacsorát bízd rám, mondta utána. Hát én rábíztam. És mi alatt nagy élvezettel ettem, ő még megivott egy korsó sört. Mikor a paradicsom fája alatt emély töltöttük az időt, egyszer csak a szomszéd asztalnál szóváltás keletkezett. Két iparos forma ember morgott egymásra, és percek alatt úgy tűzre lobbantak, hogy felugráltak az asztal mellől, és már éppen verekedni akartak volna. Bandi bácsi azonban abban a minutumban odaugrott. És az egyikre olyat húzott, hogy a falnak esett. Akkor a másikat vállon ragadta, és úgy kilódította a teremből, hogy talán a mai napig is kóvályog valahol. Pénzt ért ez a látvány, pedig ingyen adták a vacsora mellé. Amikor lefeküdtem, ami nem sokára bekövetkezett, még akkor is mosolyogtam azon, hogy ebben a fogadóban milyen jól kiszolgálják az embert. Másnap, mivel csak az ebéd utáni időre ígérkezett valami közlekedési alkalmatosság, délfelé elmentem a nagy székely költőhöz, Tompa Lászlóhoz. Tompa valóban nagy volt mindenképpen, mert nem csak olyan páratlan verseket írt, mint például a Magányos fenyő vagy a Lófüröztés, hanem testi mi voltában is nagy volt, körülbelül 2 méter. Róla mondták, hogy úgy írja a verset, mint ahogy a szú eszi a fát. Vagyis egy témával elsétál 1-2 hétig, és eme séták alatt addig fúrja a szavak között egyre beljebb és beljebb magát, amíg végül készen lesz a vers, csupán le kell írni. A dolgozó szobácskájában találtam, melynek a polcain sorakoztak a könyvei, és amelynek az íróasztala roskadásig tele volt különböző írományokkal és levelekkel. Ő maga ide-oda lépett a szobában, és ezt a takarékos mozgást sétának nevezte. Lehetséges, hogy gondolatban valami különleges tájon sétált, mert gondosan fel volt öltözve. Úgy látszik, hogy éppen világ körüli útja közben zavartam meg. Ülj le, tessék! Mi jóban jársz, mert remélem, hogy nem rosszban. Hazamegyek a falumba, válaszoltam. Erre Tompa hümmögött egy kicsit, és mint egy hórihorgas lelkiismeret, ismét sétálni kezdett, miközben sűrűn szipogott. Ismervén a természetét, megkérdeztem tőle, hogy mostanában mit dolgozik, és miképpen él egyáltalán. Ezekre a kérdésekre mindig készen hordta a választ, ami egyszer olyan volt, mint máskor. Most is elmondta, hogy nem tud dolgozni. Mert amikor odáig jutna, hogy valamit írjon, éppen akkor, egyszer úgy, mint máskor, megzavarják. Ha például a kokáért a családban valakinek elszakad a cipőfűzője, a panasszal reátörnek. Máskor valami ügyes bajos ember kopogtat az ajtón, amire ugyebár csak azt mondhatom, hogy szabad. És én napról napra csinálom, ezt mondta keserűen. Pedig ez az egyetlen dolog, amit egyáltalán nem szeretnék csinálni. Hát ne csináld, muszáj. Hát ha muszáj, mondtam neki, akkor csináld egy kicsit könnyedén. Nem lehet, barátom. De miért nem lehet? Azért nem lehet, mert már előre tudom, hogy utána, nagy mérgemben az írásból nem lesz semmi. Így értekeztünk még egy darabig. Majd nem sokára elbúcsúztam tőle, hogy a várakozó alkalmatosságon hazamenjek a szülőfalumba. Otthon egyenesen az Ágnes húgom házába mentem, ahol máskor is a belső ünnepi szobában volt a szállásom. Nagyon kedveltem ezt a helyet, mert Ágnes okos és mulatságos ember, és igen jó ízű és vidám férfi volt a férje is, aki évekkel később meghalt. Hát hogy vagy, Ágnes? Kérdeztem. Csak éppen vagyok, felelte Ágnes. És maga, sógor úr? Hágóra leszállunk és taszítjuk. Néhány szó vagy kurta sovány mondat volt, amit beszéltünk, de nagyot segített abban, hogy számomra mindjárt visszavarázsolja az otthoni világot. Mosolyogva szedtem elő, és tettem a helyére a magammal hozott holmit. Ágnesnek odaadtam a szerény ajándékot, amit örvendetes tiltakozással fogadott el. A szivart és a cigarettát átadtam sógor úrnak is, aki örömében madarat fogott volna, ha a keze alá repül a madár. Mindezek nem emésztettek sok időt, és Ágneséken kívül még nem is tudta senki, hogy megjöttem. De az anyai ösztön úgy látszik megsúgta a hírt édesanyámnak, aki a Nyikó-patak folyón túl lakott, Gáspár öcsémmel együtt. Csak így lehetett megérteni, hogy híradás vagy üzenet nélkül hamarosan ott termett édesanyám, hogy lásson. Kis termetével és tatáros arcával úgy jött, hogy nem is jött, hanem láthatatlan szárnyakon pillangózott. Szokása szerint elsírta magát. Tán csak nincs valami bánata, kérdeztem tőle, pedig nagyon jól tudtam, hogy miért pityeredett el. Örvendek inkább, mondta anyám. El is mosolyodott a szóhoz, én már egészen otthon voltam. Esti harangszóra a testvérek és a szomszédok mind ott voltak, hogy lássák azt a madárlátta embert, akiről azt beszélik, hogy írogat, és hogy abból meg is ér. Mialatt így susogtak a családfa levelei, egy férfi beóvatoskodott a házba, mintha a maga ügyes bajos emberei közül küldött volna Tompa László egyet. Úgy jött az alkonyatba, mintha önmagának ő lett volna az árnyéka, és az árnyéka pedig ő maga. No, mi baj van, Simó bácsi? Kérdeztem tőle. Hát van egy kicsi, mondta Simó bácsi. Mi az a kicsi? Az egy hőmérő lenne, ha lenne. A zsebéből előhalászott egy újságot, melynek a hátulsó lapján rámutatott egy keresztrejtvényre, és azt mondta, hogy ott van elbújva a hőmérő, abban a keresztülkasúj rejtvényben. S ha én, mint tanult ember, ott megtalálnám azt a hőmérőt, akkor az jó volna. Mondtam meg, hogy én bizony keresztrejtvénnyel sohasem foglalkoztam, és így hiába keresnék benne bármit. Akkor jót adott az Isten a hőmérőnek, mondta Simó bácsi, aztán engedelmet kért, és kibandukolt a kapun. Miért nem adtál neki egy akasztófát, mondta pukkadozó nevetéssel Ágnes. A többiek is döcögve nevettek, s látva, hogy én semmit se tudok az akasztófáról, bíztatni kezdték Dénest, a néném asztalos fiát, hogy mondja el az akasztófa történetét. A sok bíztatás után Dénes elmesélte, hogy udvarhelyt az adóhivatalban 50 darab ruhaakasztót rendeltek nála. Amikor azokkal elkészült, bevitte a városba és elment az adóhivatalba. Ott benyitott egy szobába, ahol egy úriember ültéből azt kérdezte tőle, hogy milyen ügyben jött. Készen van az akasztófa, felelte Dénes. Erre a szóra az adóhivatal embere felütötte a fejét és gyorsan kiment a szobából, visszaszólván az ajtóból, hogy mindjárt visszajön. Dénes várta egy darabig, azután egy másik szobába nyitott be, és ott is azt mondta, hogy készen van az akasztófa. És a hivatalnok ott is mindjárt magára hagyta Dénest. A harmadik helyen tréfásabb ember talált, mert megkérdezte Dénestől. És hol van az akasztófa? Künn a gang végiben, mondta Dénes. Milyen nagy? Mert sok van. Hány? 50. Nem is vagyunk annyian, mondta a hivatalnok. Honnét szerezzünk még 11 embert, akit velünk együtt fel lehet akasztani? Hát én nem olyan akasztófát hoztam, ébredt a valóra Dénes. Hanem? Hát válfát, ruhaakasztófát, felelte Dénes, és az ostor végére bogott kötve így szólt. Mind a ketten megkönnyebbültünk, és úgy megkönnyebbültek a többiek is, hogy az 50 válfát mindjárt kifizették, csak hogy ne lássanak. Azóta nem is láttak engem az adóhivatalban. Ne is lássanak többet soha. A makacs keresztrejtvénnyel alig érhetett még haza Simó bácsi, újabb látogatóm érkezett. De ez már tekintélyes ember volt, nevezetesen a helybéli hitel és fogyasztási szövetkezet elnöke, akinek hőmérője otthon bizonyosan volt. Nem is efféle vagy más ügyes-bajos dologban jött, hanem a tiszteletét hozta. Ugyanis 1929-ben, amikor megjutalmaztak a Baumgarten díjjal, ez a helybéli szövetkezet, hogy ő sem maradjon el a világtól, díszelnökké választott. Ha addig elé volt is csekély népszerűségem a faluban, akkor a díszelnökséggel azt elvesztettem. Nem is csodálom, mert attól az időtől kezdve mindent drágábban árultak a szövetkezetben. Dicsekedve mondogatván, hogy amelyik szövetkezetnek ilyen neves díszelnöke van, annak a fényűzésnek a portékák árában is meg kell mutatkoznia. Egy pohár borral, ahogy illik, megkínáltam az elnök urat. Hát, hogy mint fungál a szövetkezet, kérdezte. Jó cég alatt jól válaszolta. A jó elnök a jó cég, mondtam én is. Ilyen választékos módon váltogattuk még kevés ideig a szót, azután az elnök elment. De valamit elmulasztott. Nevezetesen egy szót sem mondott arról, hogy valami mintacsomagot a szövetkezet szívesen küldene a díszelnöknek, ha nem sértenének meg. Nem sértettek meg, mert nem küldtek semmit. Még egy szál medvecukrot sem. Van itt medvecukor? Kérdeztem a családi körtől. Cukor nincs, de medve van, mondta a sógor. Azután rakni kezdték össze a színes és játékos szavakat, melyek közül előbukkant a medve. A Nagy Imre kicsi medvéje után ez az idevaló medve már korosabb volt, ám bár a szóbeszéd szerint ez is szeretett fára mászni. Ezen rajta is csípték Jalaszában, amely tanyás helység a falutól északra. Ott az egyik tanya kertjében Szilva fára mászott, de az éretlen Szilva úgy látszik nem volt ínyére, mert mérgében letördöste a fa ágait. Másnap anyámmal és sógorral együtt el is mentem Jalaszába. Gondoltam, szép séta lesz a lengedező szellőben, és azt a tanyát is látni fogom, mely a Tamás bácsié volt, az édesanyám testvérbátyjáé. Elemista koromban és még utána is néhány éven keresztül sokat időztem azon a tanyán, mert a tavaszi tisztogatástól kezdve egészen a gyümölcsszedésig sokat hasznoskodtam Tamás bácsi mellett. És gondoltam, egy járást szemügyre veszem a szilvafás medve nyomait is. A rokonsági tanya elárvult állapotban volt, mert Tamás bácsi évekkel azelőtt meghalt. Látva, hogy így megy lassanként minden veszendőbe, az emlékeim is megszomorodtak. Valami csodálkozás csak akkor derengette meg a szomorúságomat, amikor azon a másik tanyán, egy szilvafás ligetben, csak ugyan megtaláltuk a medve nyomait. Egészen beszédesen látszott, hogy a fák törzsén mászás közben a medve meghasogatta a kérget. De a mászás mellett vágyódhatott némi nyugalomra is, mert a legnagyobbik szilvafá letördösött ágakból ülőfészket csinált magának. Megvetésének a jeleit is ott hagyta a fák alatt. Nagy garázda volt, mondta a sógor. Anyám azonban védelmibe vette a medvét is, mint egy pillangót, és így szólt. Hadd száldosson, szegény, ahol tud. Mint a bojtorján a ruhára az én emlékező eszembe is úgy belé ragadt a környező táj és a medvés tanya. És oda belé ragadva hordoztam hosszú ideig, míg azután harmat és vér címen elbeszélés lett belőle. Akárcsak a diákkorom nyáresti bolyongásaiból és a legényekkel való kötődésekből öltözött mesejátékká, Énekes madár címen az otthoni világ. Olyan friss volt még ez a madár, alig néhány hetes, hogy korán lett volna próbára tenni a szárnyait. Majd Budapesten gondoltam, megpróbálom röptére ereszteni. Még azonban a próba röpítés előtt maradni akartam otthon, mint ahogy a szomjas ember is szívesen elüldögél a forrás mellett. Ennek az én irodalmi forrásomnak a tükrében rejtelmesen meg-megrebbent egy könyvnek a szándéka, s majd a szándékból egy év múlva megérett a Szülőföldem című hazai tudósítás. Amint látszik, az időben s otthon különösen buján tenyészett bennem az irodalmi növényzet, vagyis a múltból és a jelen időmből előmbe jöttek az írnivalók. A színükkel és az illatukkal állandóan csiklandoztak, és egymásba fogódzva gomolyogtak körülöttem. És a gomolygó írnivalók között egy új gondolat kezdett fészkelődni. Ez az új gondolat nyilván nagyon messziről és mélyről érkezett, az ősök meg-megújuló sorain keresztül, s az emberi létezésnek egyik szellemi titkát lehelte. Bogozva ezt a szellemi titkot sokat jártam akkor az erdőt és a mezőket, míg végre kezdett derengeni bennem az irodalmi forma, melybe az új téma érzésem szerint leginkább hajlandó lesz belé költözni. Lassanként belé is költözött, és amikor már otthonos lett ottan, és tető aláhozott mindent, amit akart, akkor a Jégtörő Mátyás nevet adtam neki. Erről a Jégtörő Mátyásról hadd mondjak el röviden valamit. Azzal kezdem, hogy jártamban, keltemben, akkor már sokat ismertem a világból. Láttam sok tompa elszű embert, szokványos hétköznapit, és néha okos embert is. Láttam apát és fiút, akik szellemi képesség dolgában nagyon elütöttek egymástól, s a Jákob féle mennyei lajtorjának is más-más fokán állottak. Láttam testvéreket, akik azonos szellemi táplálék mellett egyformán nevelődtek, és értelem dolgában mégis különböztek. Sőt, ismertem ikertestvéreket, akik okosság és erkölcsi érzék tekintetében még rokonok sem lehettek volna. Hol a magyarázat? Gyakran állított meg és ugrott nekem ez a kérdés. És természetes is, hogy kitartóan támadott, mert hiszen azért vagyok pennás ember, hogy a földi élet rejtelmes dolgait igyekezzem megmagyarázni. Először önmagamnak kell megmagyaráznom, s majd magamon keresztül az embereknek. Ha ezt elmulasztanám, a lelkiismeret nem mentene fel a mulasztás alól. Annak ellenére sem oldana fel, hogy a társadalmi és az emberi tevékenységnek bizonyos fajtái foglalkoznak eféle kérdésekkel. Így például a pedagógia és a művelődés tisztes munkásai törekszenek arra, hogy a társadalmilag hasznos műveltség érdekében a megbízható jó középszer legyen a példakép. Ennek a törekvésnek természetesen a legkiválóbb elmék a vesztesei. A tudomány is, főleg az orvostudomány, állandóan érintkezik az emberek közötti változatos különbségek kérdésével. A magyarázatot leginkább az öröklés területén keresi, vagyis úgy véli, hogy az élőlények közötti különbség valahol az öröklés folyamatában lappang. Az írónak úgy gondolom, ennél tovább kell mennie. Azt hiszem, én is tovább mentem. Sokszor föltettem magamnak azt a kérdést, hogy egyforma környezet, azonos művelődés és az öröklés közös útja ellenére, mégis miért kiváló az egyik ember, köznapi a másik, és tökkel ütött a harmadik. És mindig, amikor föltettem, utána ábrázoló képek kezdettek derengeni előttem. Néha bolha ugrált egy ilyen képen, máskor bohó szarka röpködött, vagy nyakig láb gólya sétált a kép mezején. Volt úgy is, hogy a bagoly kerek sárga szeme lappogott a képen. Szorgalmas méhecskék repültek rajta keresztül. Sas keringett egy bámész kutya feje fölött. Aztán, mintha valahol sírt volna egy csecsemő. Hát ez a csecsemő volt Jégtörő Mátyás, aki már gyermeknek, s természetesen majd felnőttnek is, oly csodálatos emberi lény volt, hogy ámulni lehetett rajta. Élelmes volt, mint egy bolha, szorgalmas, mint egy méhecske, bohókás, mint egy szarka, tudós, mint egy bagoly, és kutya módjára hűséges. Ennek a sok különböző tulajdonságnak fészke volt ő, és abban a fészekben egyé lett a sok kép, az emberi létezés örömének zászlója alatt. Vagyis abban a világban, amelyet tudatunk alatt hordozunk, a képek bár csak derengésben, de benne megmaradtak. Ő látta is azokat, sőt az ábrák lényegét magában hordta. A szellem sugarain keresztül emlékezett arra, hogy a létezésének egyre magasabb fokain miképpen élt, és mit tapasztalt. Emlékezett arra, hogy bolha korában mi nagyokat tudott ugrani, méhecske korában milyen szorgalmas volt, bagoly korában mi okos, s kutya korában milyen hűséges. Ezek a tulajdonságok és a hozzájuk fűződő tapasztalatok mindig megvillantak tudatának a mélyén, és szükség esetén, mint meglepő erények, világos eszében meg is telepedtek. Hát ezért volt Jégtörő Mátyás másoknál különb. A magyarázat azt hiszem eléggé világos. Sőt, nem csak világos, hanem az ész számára annyira elfogadható, hogy néha mosolyogni kell azokon, akik misztikusnak mondják ezt a magyarázatot. Nem misztikus, hanem a kitágított valóság ábrázolása. Akkor és ott a faluban, amikor erdőmező ölén a létezés láncszemei egybefűződtek, olyan izgalom öntött el engem, hogy mindent az öröm színével vontam be. Ahhoz mégsem lett volna elegendő bátorság bennem, hogy el is kezdjem írni a regényt. Engedtem inkább, hogy a forma megszületése után maga a történet is hadd fogalmazódjék bennem. Olyan volt ez a fogalmazódás, mint amikor az eső és a napfény erejében érik lassanként a búza. Annyi különbséggel mégis, hogy az én búzámnak az aratásig nem egy esztendő kellett, hanem kettő. Midőn az érzékem erről tudósított engem, úgy tettem, mintha a felejtés kutyába eresztettem volna Jégtörő Mátyást. Ha Ha kedvel engem, gondoltam magamban, akkor a történet kutyájának a hűségével fog ragaszkodni hozzám. Ez lesz a próbája annak, hogy egymáshoz valók vagyunk-e. Mivel bíztam abban, hogy mi ketten egymásnak valók vagyunk, ennek a bizalomnak égboltja alatt egyéb írnivalómat rendeztem tető alá. Mindenekelőtt az énekes madár színpadi játékot tettem az irodalom mérlegére. A súlyát, hogy azon a mérlegen mennyit nyom, nem tudtam pontosan megállapítani. Ezt nem is lehet csodálni, mert az első színpadra vágyakozó munkám volt, ha az ős vigasztalás komor és darabos vázlatát, amelyet Amerikában írtam, nem számítom. A színpad felé nem a becsvágy csalogatott, amely valójában sohasem volt több bennem, mint az egészséges emberben az egészség. Inkább akartam a színpadon is a székelység emberi követe lenni. Jól is indultam, mint szellemi követ, mert hosszú évek során 5 színpadi darabomat adta elő a Nemzeti Színház. A 6. azonban ráébredtek arra, hogy a kedvező bírálat mindig a levegőbe beszélt. Ezt abban az időben, amikor írtam az Énekes Madarat, még nem is sejtettem. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy ennek a színpadi játékomnak dolgában oly makacs voltam. Annyira makacs, hogy elhatároztam, hamarosan Budapestre utazom, és az Énekes Madár kéziratát benyújtom a Nemzeti Színházba. Hát, ha nem úgy járok vele, mint az Ábel a rengetegben című könyvemmel, mely a jelentéktelen vidéki történet bűnébe esett. De hát gondoltam magamban, nem kell azért futni. S ha már így csitítottam magamat, és még maradtam, akkor jegyzeteket csináltam a Szülőföldem című könyvhöz, melyet a következő esztendőben szerettem volna megírni. Jegyzeteimben helyet kért magának a táj, amely erdőivel és füves mezőivel játékot űz a gyakran változó fényben. Helyet kerestek maguknak azok a madarak és más állatok, amelyek otthonosak azon a tájon. És természetesen a főhely, az odavaló embereket illette, kiknek gondolkodási módját és beszédét a magam írásaiból nagyjából ismertem. Érdekelt például, hogy a vadméheket miképpen fogják be. Hogy a major, vagyis a községi juhos vállalkozó tavasztól őszig miképpen gazdálkodik az emberek juhaival. Miképp csinálja a sajtot és az édes ordát, és egy jó után mit fizet a gazdának. Jól esett ismernem az asztalos vagy a kovács szerszámait, és a divatból kifelé menet közben az osztovált a kellékeinek nevét. A jegyzetek mellett megírtam még néhány mesét, amelynek nyelvi fordulatai ott születtek, de a története benne. Azután ezzel a sok apró pénzzel és egy-két nagyobb irodalmi adóssággal csak ugyan elindultam vissza Kolozsvárra. Urasan utaztam az első osztályos szabadjeggyel, és vidáman érkeztem meg. Otthon a kerti házacska úgy kuporgott a fák között, mint egy várakozó kutya. Kívül az ajtófélfára egy drót kosárka volt szegezve, s a kosárban postai levelek. Bent a szobában, mind a kettőben egy-egy vázában virág, amelyet bizonyára a családi ház Gréte nevű fiatal hölgye, a volt akadémista osztálytársam rendezett figyelmesen oda. Az egyik virágtartó váza mellett, mely az íróasztalon ült, egy újságot is találtam. Az újság neve Keleti Újság volt, vagyis az a lap, ahol annak idején a Száz Tamás, a Pogány című díjnyertes novellámat közölték, és amelynek szerkesztőségi dísze Nyírő József volt. Kissé csodálkoztam, hogy otthonomban találom a lapot, de ennek okát mindjárt megtaláltam, mégpedig az 5. oldalon. Abból az alkalomból ugyanis, hogy akkor tájban az Ábel 3. kötete is megjelent, egy behajmult cikket szenteltek nekem. Az újság legfőbb politikus embere írta a cikket. A Nyírő József kebli barátja. Bevezetőben megemlítette ugyanaz Ábel Amerikában frissen megjelent könyvemet, de arról mindjárt átcsúszott a Nyírő Úz Bencéjére, kinek odaadta az egész oldalt. Közben-közben azért nekem is jutott valami, mert a példás és népszerű Úz Bence mellett én valóságos vadember voltam, aki Ábelt is olyan dolgokba vittem bele mind a 3 kötetben, amelyek egy vademberre jellemzők. Például minden tisztelet nélkül írok és beszélek egyházi és politikai vezetőkről, beleértve a párt elnökét is. Azon kívül a magyarságot tisztes gondolkozásával és múltjával együtt eladnám a baloldalnak. Mondanom sem kell, hogy amit rám kent, abból egy szó sem volt igaz. Csupán a demokratizmusnak voltam híve, mely ugyan a politikai vezetőktől elzárt engem, de a magyarság népi tömege iránt annál erősebb hűséget jelentett. Elolvasván az írást, annak tartalmát és tanulságát eltettem az emlékeim közé. Aztán andalogva a holdvilág langyos fény taván elbandukoltam az újságíróklubba, hogy valamit vacsorázzam. Vacsora után, amikor éppen egy szivarra rágyújtottam, a terembe lépett az Úz Bence keresztapja, aki az említett cikket írta, s akit nevezzünk Zabolainak. Ez a kelemen, mihelyt meglátott engem, rögtön megtorpant, és gondolkodni látszott, hogy most mit évő legyen. Bizony talankodását látva fölálltam az asztalom mellől, oda mentem hozzá, és így szóltam. Ha egyedül vagy, szívesen látlak az asztalomnál. Zavartan és pirulva köszönte meg a figyelmemet, melynek párját sohasem tapasztalta. Az asztalnál megkérdeztem tőle, hogy mivel kínálhatnám meg, mire Zabolai azt válaszolt, hogy köszöni szépen, csak egy fekete kávét kér. A kávé élvezete közben természetesen nem említettem a förmedvényes cikket, és ő sem hozta szóba. Kávézás után el is ment. Én is hamarosan botot vágtam a reménység fájáról, s mint a lassú hullám a hold fénytengerén, hazafelé indultam. S mivel a dudorászva mendegéltem, a kedélyemet puhán ringatta, ami Zabolai és közöttem történt. Mert a rosszat megbocsátani, vagy jóval viszonozni kellemes érzés. Be kell azonban vallanom, hogy ebben a megbocsájtó figyelmességben ez alkalommal mégsem voltam egészen angyal. Mert némi gőggel olyan érzések vegyültek az én nagylelkűségembe, amelyeket ilyen formán tudnék kifejezni. Látott-e, sötét lelkű Zabolai, hogy a fejed fölött olyan magasságban állok, ahová nem hallatszik a szamárbőgés? Mint az illatos fűben a bakkecske, változatos érzéseim között én is úgy heverésztem. És még talán merengeni és a merengésben kérődzni is lett volna kedvem, ha a szállásom elé meg nem érkezem. A meglepő és az emlékemben megülő délutáni esti történet ellenére igen jól aludtam. Másnap az otthoni jegyzeteimet és élményeimet helyére rendeztem, majd néhány nap múlva elindultam Budapestre. Nem sokat gondolkoztam azon, hogy Pesten hol verjek szállást, mert a Dunaparti Bristolban néhányszor már laktam, és ott jól találtam magam. Akkor is egyenesen a Bristolba mentem, mely manapság a Duna szálló nevet viseli. Elrendeztem magamban, hogy mikor hová kéne majd mennem, és kikkel kéne találkoznom. Tervem szerint és a valóság szerint is másnap az első utam Lantos Kálmánhoz vezetett, a Révai könyvkiadóba. Lantos nagyon nyájasan fogadott. Röviden beszámolt az Ábel köteteinek forgalmáról. Érdeklődött, hogy készül-e valami új könyvem, majd megkérdezte, hogy mennyi pénzt adjon a kiadó. Ne sokat, hogy maradjon, válaszoltam. 500 pengőről aláírtam egy nyugtát, és a pénztárból Lantos fel is hozatta a pénzt. Azután a zsebemben az 500 forinttal elmentem a Centrál kávéházba, mert Féja Gézával ott volt megbeszélt találkám. Ahogy beléptem az Egyetem utca sarkán a kávéház ajtaján, rögtön észrevettem, hogy az egyik nyitott fülkében a nagy márványasztal mellett ott ül Karinti Frigyes, és kézzel lábbal úgy tesz, mintha sürgős írnivalót írna. Gondoltam, talán még emlékszik arra a szóváltásunkra, melynek a Brassói Lapok adott volt kirakatot. S ha emlékezni talál, joggal fog kedvezőtlenül vélekedni rólam, ha üdvözlésére most nem megyek oda az asztalához. Tehát oda mentem és köszöntem neki. Karinti szórakozottan kezet nyújtott, s hogy mondjon valami, gyorsan-gyorsan így szólt. Tessék, tessék, mi van? De bocsánat, csak köszönni léptem ide, feleltem neki. Reám emelte a fejét, néhány pillanatig fürkészve nézett, és akkor majdnem elkiáltotta magát, hogy sikerült megismernie. Mindjárt leültetett magával szemben, ő pedig izget mozgott a helyén. A papírt is, melyre írni szándékozott, valamint a följegyzésekkel teleírt zsebnaptárt, ide-oda csúsztatta a márványlapon. Közben én befutottam egy-egy pillantással az arcát. Nagy erős fején kissé ziláltan állott a sűrű haja, melynek egy-két tincse a homlokába lógott. A szeme kicsi volt, s a pillantása nagyon gyors, az arccsontjai erősek, és a szája inkább duzzadt. Az ember nem nézte volna írónak, ha nem ismeri. Inkább hajós kapitánynak, valami torpedó rombolón, mozdonyvezetőnek, esetleg vagy dzsungelvadásznak. Minden napra jut mostanában egy erdélyi, mondta megvillanó szemmel. Hallottam, hogy mindig résen kell lenni, ha a karinti beszélni kezd, mert nem lehet tudni, hogy komoly dolog keveredik-e ki a szóból, vagy pedig csak tréfa. Tegnap példának okáért, folytatta kamaszos nevetéssel, hát példának okáért egy erdélyi bácsi vásárolt egy sétabotot. Járva, bandukolva az utcán egyszer csak észrevette, hogy neki igen hosszú az a bot. És hát nagyon okosan bement egy asztaloshoz, hogy vágjon le a botból, mert neki hosszú. A műhelypadon szorítóba tette a mester a botot, minek a végét a fűrésszel a kezében méricskélni kezdte, hogy mennyit is vágjon le belőle. De ahogy rátette volna a fűrészt, az erdélyi atyafi rákiáltott, hogy mit akar. A mester azt felelte, hogy a bot hosszúságából levágja a végét. Az atyafi rögtön visszakérte a botot, s a műhelyből kifelé menet az ajtóból méltatlankodva szólt vissza, mondván okos ésszel, hogy a bot nem alul hosszú, hanem felül. És apró és kövér hangon megint nevetett Karinti, én pedig jobb hián így szóltam. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy hőmérőt. Megfejteni? Mit? Micsodát? Kérdezte Karinti. Hogy hol volt hosszú a bot? Hát nem a végén volt? Nem, hanem mindenütt, mondtam. És mintha a végszóra várt volna abban a percben oly gyorsan, hogy szinte futott, berontott a kávéházba egy bumfordi diák, aki nagyon hasonlított Karintira. Oda is jött egyenesen az asztalhoz, és így szólt. Mind elhoztad a gyufát, jó apám, mindegyik skatujával. Adj egyet vissza, mert anyukám rá akar gyújtani. Maga kicsoda? Karinti Ferenc. Vágta ki a diák, és felén fordulva megismételt, hogy ő Karinti Ferenc. Te is író leszel? Kérdeztem tőle. Egy fenét, mondta Ferenc deák, s közben a skatója gyufát, amit az apja elébe dobott az asztalra, a zsebébe csúsztatta, és félig futva elment. Én is elbúcsúztam Karintitól, és átmentem a kávéház másik szárnyára, s valami 10 órait kértem, melyet Guszti bácsi maga hozott el nekem. Ez a Guszti bácsi a főpincér volt, az írók és művészek barátja, akik közül egyiket másikat holmi kölcsönnel ki is segítette. Mészáros úr a kávéház tulajdonos, akinek 2 szép fekete lánya volt, délelőtti kávéházi sétája közben államtitkári udvariassággal odaköszönt. Guszti bácsi egészen addig tartott szóval engem, amíg féja megérkezett. Akkor egy barátságos meghajlással magunkra hagyott. Mi pedig féja és én a viszontlátás örömének a hátáról szorongattuk meg egymás kezét. Én valóban örültem neki, mert csupa szemarcát nézve eszembe jutott, hogy a kortárs írók közül talán őt ismertem meg legelőször. Akkor, vagyis 1929-ben Esztergom táborban tanított egy homokpusztai középiskolában. Ottan, mint egy számkivetett pedagógust, meg is látogattam. Külön ajándék volt számomra, hogy egyik tanártársát és barátját is, Bányai Kornél kitűnő költőt, szintén megismertem. Attól az időtől kezdve jó néhányszor már találkoztam féjával, mert pesti útjaim alkalmával sohasem mulasztottam el, hogy hírt adjak magamról. És néhányszor Kolozsváron is járt, olyankor töltöttünk együtt egy-egy vidám estét. Az utóbbi időben Erdélyt és magának az országnak a tájait fölcserélte Békés megyével, ahol Viharsarok című könyvéhez gyűjtötte az adatokat. Úgy veszem észre, hogy sok írnivalód van, mondtam neki. Féja felemelte jobb karját, s a tenyerét meglengette, mint egy zászlót. Hajjaj, ki se látszom belőle. Azt is elmondtam neki, hogy Énekes Madár címen írtam egy népi színjátékot, amelyet be akarok nyújtani a Nemzeti Színháznak. És mivel azt szeretném, hogy a színjátékot ő is elolvassa, elhoztam az egyik másolatát. Oda is adtam neki. Néhány nap múlva arról értesített, hogy a felvidéki Kazinci kiadó sürgősen kiadná az Énekes Madarat, ha én beleegyezem. Természetesen örömmel beleegyeztem. Egyfelől azért, mert ez volt az első színpadi munkám, melynek a megjelenését, mint más író, ugyancsak én is türelmetlenül vártam. Másfelől pedig azért is szívesen vettem a megcsillant lehetőséget, mivel a Kazincit, mint ügybuzgalmi kiadót már ismertem. És ismertem azt a Rozmár Szent Iványi Józsefet is, aki annyira bolondja volt az irodalomnak, hogy birtokának jövedelméből táplálta, ruházta ezt a Kazinci kiadót. Amikor elváltunk, én egyenesen a Nemzeti Színházba mentem, és ott a titkárságon átnyújtottam a színpadi játékom kéziratát. Más hivatalos vagy félhivatalos ügyem bajom nem lévén, azon törtem a fejemet, hogy további budapesti időzésem alatt kedvemre mit tehetnék. Lebegett előttem néhány találkozás vagy látogatás, melyet kívánatosnak, sőt ildomosnak látszott megtennem. Az első Babits Mihály volt. A tisztelet és a szeretet valósággal húzott az ő látogatására, de ugyanakkor féltem is tőle. Nevezetesen jó néhány versén és irodalmi bírálatán kívül nem ismertem az írásait. Az elmúlt években, ha úgy esett, hogy meglátogattam, sohasem kérdezett munkái felől. És eljövett tőle, hálából magamban mindig megfogadtam, hogy a következő találkozásig nagyjából legalább elolvasom a könyveit. De nem olvastam el. És néhány napulva, amikor mégis és megint meglátogattam, kezdődött minden előről, csak éppen nagyobb szeretettel és hálával iránta. S ha már a látogatásokról beszélek, Móri Zsigmondhoz is, a leányfalusi házába el kellett volna mennem. Zsiga bácsi ugyanis, ha a megelőző időben véletlenül találkoztunk, mindig meghívott egy ilyen látogatásra. De ezt valahogy úgy tette, mintha a meghívó szót ajándékba adná, miközben gyanakodva az ember arcára oda-oda villant a szeme. Azt hitte valószínűleg, hogy ezt a játékot én nem veszem észre, és már önmagában ez is nagy élvezet volt az én számomra. A közlekedéstől is mindig idegenkedtem, és ez az idegenkedés okozta nyilván, hogy a leányfalusi látogatásom maradt, és ismét maradt. Még jó, hogy a Kosztolányi meghívásával élve az egyik este elmentem hozzá. A felesége, mint figyelmes háziasszony, étel-ital dolgában gondjába vett, s maga Kosztolányi pedig oly nagykedvű és színes társalgó volt, hogy egész este szivárvány alatt ültünk. Ha a kegyetlen angyalának sugalmára azt mondta volna, hogy 2 év múlva meg fog halni, talán azt is szivárványnak látjuk. Jó néhány más találkozásról is ejthetnék szót, de már azokból is, amelyeket említettem, az irodalom és az író állapotát megismerni véltem. A hagyomány és talán az éppen meglevő hivatalos szellem együtt okozták, hogy az idősödő írók kezdtek egészen elfejlődni egymástól, s a magányosság gödrét ásták maguknak. Eme észrevételem után még nagyobb kíváncsisággal vártam, hogy a kortárs írókkal találkozzam. Legelőször Németh Lászlóval találkoztam az ő szerény lakásán, ahol Gelléri Andor Endre is velünk volt. Még majdnem gyerekarcú fiatal ember volt Németh László. Egy füzet fölött, amely előtte feküdt a terített asztalon, a gyümölcsfa szigorúságával beszélt, bármiről beszélt. Nagy néha én is közbeejtettem egy-egy szót, hogy az ő előadásából egy kissé beszélgetés legyen. Gelléri azonban rendületlen arccal hallgatott és figyelt. Bezeg egészen más volt a találkozásom Illés Endrével, aki abban az időben egy régi és nagy nevű napilapnak az irodalmi mellékletét szerkesztette. Amióta gondjába vette ezt a szerkesztői munkát, azóta minden lehető alkalommal zavarba hozott, mert a melléklet számára írást kért tőle. Ez alkalommal is egy csésze fekete kávé mellett nem győzött eléggé bíztatni az írásra engem. Mialatt hallgattam őt, életemben először jutott eszembe, hogy bár az én kezem alatt is volna egy irodalmi melléklet, mert akkor én is szívemből bíztatnám, hogy abba írjon. Így meg kellett elégednem azzal a bicegő ígérettel, hogy köszönöm, hogy ne írni fogok. Az ígéretem nem azért döcögött, mintha odázni akartam volna az írást. Inkább azért, mert az eszemben Bójai János járt, aki a mértani vonalak költője volt. Hát olyan gondoltam magamban ez az Illés Endre is, hogy csupa költészet, de mértani vonalakban. Aznap este a Németh László prédikátori mondatai kísértek az ágyba, és az Illés Endre virág termő vonalai mellett aludtam el. Az értelem és a kedély számára egyaránt jó biztatás volt ahhoz, hogy másnap uzsonnatájban elmenjek a Centrál kávéházba, ahol bozótba gyűlve szoktak uzsonnázni a kortárs írók. Elmenvén tehát a Centrálba, ott találtam Kodolányi Jánost, kinek a tehetsége szikrázott, és az esze mindenkit megborotvált. És ott találtam Fia Gézát is, a Dózsa tisztelendő alvezérét. És ott ült a bozót közepén Ijjés Gyula, a besenyő ivadék, akinek hiúz szeme mindig és mindenütt azt figyelte, hogy miképpen lehetne megtartani ezt az országot, amelyet Árpád hiúz szemekkel szerzett nekünk. Ijjés mellett Szabó Lőrinc a műveltsége köpenye alól bírálgatott mindenkit. Ott zajgott Szabó Pál, mint egy bihari úrverő hajdú, s Veres Péter a hortobágyi gyalog Csikós Jehova. Ott mozgolódott egy széken, mint egy csattogó, lobogó Erdély József. Ott feszült mozdulatlanul Kovács Imre, a néma forradalom kovácsa. Erdei Ferenc, mint egy túzok a futóhomokban. És Szabó Zoltán, a cifra nyomorúság írója, valamint Sárközi György, a hadrend halk vezére.